Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. 2021. januárjában az új esztendő első Szeretet Győzelme című műsort hallják. Ebben a műsorban mindig Csaba testvérrel beszélgetünk. Igyekszünk a gyerekneveléssel kapcsolatos gondolatainkat megosztani egymással s önökkel. Minden alkalommal szoktunk valamiféle témát magunknak kijelölni, amiről beszélünk, amiről gondolkozunk együtt. Mai témánk a hazugság, a hazudozás. A Jóisten a 8. parancsolatban írja nekünk, hogy ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy. Vagy ahogy Csaba testvér nagyon szépen fogalmazza ezt, boldogság fogalmakkal, boldog az az ember, akinek igaz, vigasztaló, áldó szavaiból, tetteiből, bizalmom élet fakad. Vajon miért hazudunk? Mindennapjainkban nagyon sok hazugsággal találkozunk. Hazudnak nekünk, hazudunk mi másnak, vagy akár önmagunknak. Hol húzódik meg az a határ, amikor a kegyes és a kegyetlen hazugság elválik egymástól? Miért is hazudunk? Gyengeségből, félelemből? Vagy mert nem akarunk felelősséget vállalni a tetteinkért? El akarjuk kerülni a magyarázkodást, a veszekedést? Hát igen. Naponta többször is hazudunk. Próbálunk tisztán élni, próbálunk igaz gondolatokkal a másik felé fordulni. Ennek ellenére valami oknál fogva mégis az életünk része maga a hazugság. Nem szeretnénk megbántani a másikat. A másik ember, akinek hazudunk, a szeretni elhinni, amit hall, mert úgy nem fáj az, hogy hazudnak nekünk. Nagyon sokszor magunkat is ámítjuk. Próbáljuk elhitetni magunkkal, hogy boldogok vagyunk egy párkapcsolatban, hogy szeretjük nagyon a munkánkat, hogy minden rendben van azzal, hogy egyedül élünk. Nem szeretnénk kilépni ebből a megszokott kis életünkből, vagy ahogyan most mondják, a komfortzónánkból. Miért nem jó, hogy hazudunk? Egyrészt ugye van egy Jóisten által adott parancsolatunk, ami parancsolatok mindig utat mutatnak nekünk az életünk során. Ha hazudunk, akkor nagyon sokszor egy ilyen lavinába kerül az ember, nagyon sokszor mindennapok olyan kemény részévé válik a hazugság, hogy már el sem tudja képzelni az ember anélkül, hogy ne hazudna. Letagadni dolgokat. Nagyon sokszor előfordul, hogy eltitkolunk dolgokat. Persze, van egy másik véglet is, amikor pedig nagyon-nagyon kimondjuk az igazságot. Azzal is nagyon sok bántás van. Tehát nagyon nehéz eldöntenünk, hogy mindig kimondjuk keményen az igazat, vagy kegyes hazugságokkal segítsük a másik életét, a saját életünket. Hát, ilyen gondolatok járnak a fejünkben, ilyen gondolatokról fogunk Csaba testvérrel beszélgetni ma. Előtte azonban hallgassunk meg egy nagyon szép zenét. Fehér ruhában nézünk az ég felé.
ébren lelkedben egy tiszta vár, csak jöjj és tőle kérj fehér ruhát. Ó, gyere már, kérlek, jöjj velem, mert ledölni mind a könnyeket itt el. Szeret ő,
köszöntelek, Csaba testvér, így a 2021-es év első műsorában. A mai témánknak a hazugságút, a hazudozást választottuk, tulajdonképpen a 8. parancsolatot, ne hazudj, ezt próbálnánk egy kicsit körbejárni most itt ebben a időszakban. Gyerekekkel foglalkozunk, én magam is tanítok és online tanítunk, nagyon sokszor tapasztalok ilyen új keletű hazugságokat, tehát például az, hogy online órára azért nem tud bejönni, mert most nem jó a gépe, most nem jó ez, most nem csinál azt, tehát olyan dolgok közé, vagy mögé bújnak a fiatalok, ami látszik egyértelműen, hogy hazugság, de ezt valahogy úgy elfogadják. Mit tudnánk tenni, hogyan tudnánk őket jó irányba vezetni, vagy ugye más helyről is előjönnek, és most a politikát nem akarom ide belekavarni, de nagyon sokszor az emberek a közösségi oldalakon is a közösségi profilok mögé bújnak, és ott onnan próbálnak mindenféléket megosztani, nagyon sokszor hazugságokat. De hogy látod ezt a helyzetet, hogyan tudnánk mi ebben lépni, segíteni?
Igen. Hát mindenképpen én a kedves Mária Rádió hallgatóknak boldog, eredményes új esztendőt kívánok. Jó is találása legyen önökön 2021-ben is. Hát ugye én éppen most Székelyföld felé tartok, havazik, és hát ugye kollégáim szépen vezetgetnek. Na hát, ez is egy hazugságot, ne én vezetek. Na, de megállok, úgyhogy megpróbálom ezt a beszédet elmondani. Hazugság. Hát sajnos elég sok hazugság van a mai világban körülöttünk, bennünk. Sokszor saját magunknak is hazudunk, egymásnak is becsapjuk környezetünket, félrevezessük. Máskor meg hihetetlenül őszinték vagyunk, és szókimondók, és ami a szívemben van, a számon, és azt gondoljuk, az is egészséges, hogy igazából mindent a másikra rázubítunk. Tehát, hogy hol van a határ? Nekem nagyon tetszett a teológián, mondták, hogy például, hogy egy bókolunk, és azt mondom, hogy édesállnak én még ilyen finomat nem ettem. Ez nem teljesen igaz, de ez bók, ez nem hazugság. Ez jó szándékú. Kedves hölgynek azt mondom, hogy jaj, ma milyen jól nézel ki, és tényleg milyen jól áll ez a ruha. Hát az, hogyha jó szándékkal mondjuk szeretettel, és nem becsapni akarom a másikat, hanem szerintem bókolok, akkor ez nem hazugság. Tehát igazából van lehetőség arra az ember, hát kicsit kozmetikázza a valóságot, és úgy mondja ki. Vagy az, hogyha én valakivel szemben, ellenszenvet érzek, és hát nem zúdítom a gyűrömet, mérgemet rá, az nem hazugság. Tehát olyan érdekes, hogy kis Szent Terész, ugye mindannyian nagyon tiszteljük, szeretjük a Mária Rádió hallgatói, ismerik is. Hát hogy mondjam, ugye ő leírja a naplójába, hogy egy alkalommal kedves növér, új növér került a kolostorba, aki, hát akiről nagyon hamar kiderült, hogy ő allergiás a rózsákra. És ugye kis Szent Terész mindig rózsákkal szokták ábrázolni, mert nagyon szerette a rózsát, és hát ugye ott a, hát az egy kolostor, egy bezárt kolostor, ahol nem lehetett kimenni, hát ott gondozta is a kedve a rózsákat. De hát az új növér miatt ezeket sajnos mind ki kellett írtani. És hát ugye Terész nem mondott semmit, hogy első szeretett és minden, de azért nagyon kíváncsi volt arra, hogy vajon ez hogy is van, mint is van. És a naplójában leírja, hogy ő viszont gondosan készített papírból műrózsát, aminek ugye semmiféle illata, szagja nem volt, tehát hogy mondjam, allergiás rohamokat papír nem tud okozni. Na de ezzel a műrózsával, ami nagyon hasonló volt az igazihoz, hát a folyosón viszont szembe ment a növérrel. És a növér hát allergiás rohamokat csinált, és hisztérikus jelenetet rendezett, és Terészt elévették, és jól összeszitták, hogy ennyi, miket csinált, nem tudta, hogy a nővér erre milyen. És Terésznek a nagysága az, hogy nemhogy nem mondta el a többieknek, hogy lám, ez csak egy női hisztéria és forté, hanem a napoljában leírta ezt, de ő sűrű bocsánatot kért, és megtett mindent, hogy jó átegy ezt a hát az óriási baklövést. Most ő falazott ennek a hazudozós növérnek, hogy ez, most ez hogy is volt, vagy hogy is van. Én gondolom, Terész biztos, hogy nem hazudott, amikor nem mondta el az igazság minden nap hullámát. Tehát, hogy de a nyers, mindent kimondó világban, én azt gondolom, hogy nagyon bölcsen kell utána nézni, hogy tényleg mi az, ami hazugság. Ugye már görögök azt mondták, hogy a minden egyes mondatot, amit mi kiejtünk a szánkon, azt négy, hát szitán kellene keresztül engedjük. Hát elsősorban az, hogy igaz-e, amit mondunk. A másik szita talán az lenne, hogy hát azt most kell kimondjuk, vagy talán meg kell várni az alkalmas időt. Aztán a harmadik az, hogy hát én kellene kimondjam, vagy talán valaki más kellene ezt annak az illetőnek elmondja. És ugye hát azt a helyszínt is mindig meg kell választani, hogy milyen módon, és hol. Mert ugye, mit tudom én, valakinek a névnapján, vagy karácsony estén, nem tudom milyen problémákat taglalni, hát az olyan nem. Tehát bölcsön minden mérlegelni kell. A hazugság. Most akkor ugye oda jutottunk el, hogy igazat kell, hogy mondjon az ember. Most ugye, hogyha azért görögöknek ezt a gondolkodását felmérjelöztük, akkor azon is kell gondolkoznunk, hogy ez igazat, hogy kell kimondjuk, hogy ne fájjon, építsen, hogy másikat gazdagabbá tegye, hogy előre mutassa. Na most én gondolom, hogy ezek az iskolás csínyek, amikor, hát hogy mondjam, nem akar a diák tanulni, és kitalál valamit, hát az nem esik ebbe a kategóriába. Nagyon fontos lenne a gyerekeinket megtanítani arra, hogy igen, hogy vállalják a cselekedeteiket. én azt gondolom, hogy azt sem elmondhatja egy 16 éves, hogy fiatalember, hogy ő nem akar többet tanulni. Vállalja, nem látja értelmét, most elrültessék őt. Igen, Amerikában 16 éves fiatalember elmegy és jelentkezik, hogy katona akar lenni, besorozzák, kiképezik, és elviszik Afganisztánba. Puskát adnak a kezét. Tehát, hogy igazából mi felnőttek sokszor olyan helyzetet teremtünk, hogy belekényszerítsük a fiatalokat a hazugságba. Ugye én is nevelek gyerekeket, most is egyik otthonból jövök, 15 éves nagylány, úgy érzi, hogy hát sokkal többet kéne neki szórakozzon, mint amennyit egy gyermekében otthonban. Meg tudom neki mondani. Igen. Fizikailag fejlett, élet, szép, nagyvány. Hogy mondjam, mostan tényleg bajom én, hogyha én erőltetem, hogy ő itten szépen leérettségít, és megnyomja a fenekét, és minden. Én el tudom képzelni az ő felmenői közül, soha senki nem érettségített le. Soha senki nem ül 18 éves korában a padban, hanem többnek már az ő anyukájának is 16 évesen már gyerekezni. Tehát, hogy mondjam, vajon tényleg nem mi hozzuk olyan helyzetbe ezeket a fiatalokat, hogy ők nem merik megmondani azt, amit lehet, hogy én éreznek, és akkor ilyen mindenféle hazugságba belekényszerítik. Én ettől nagyon-nagyon félek, hogy úgy csinálnak a gyerekek, mint hogyha tanulnának, mi úgy csinálunk, mint a tanítanánk őket, és hát, hogy mondjam, közben megtanítsuk hazudni a gyerekeket. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés, amit el a tanügy szembe kéne nézzen. Hosszú éveken, drága pénzen, és nagyon sok az érzésem, hogy csak azért csinálják, hogy a tanárnak legyen ott meg a létszám az osztályban, és hogy minden áron hátul hagyjon, hogy kapjon fizetést. De nagyon sokszor ez a történet nem a gyerekről szól, hanem rólunk felnőttekről, meg statisztikáról, meg ilyenekről. Tehát én azt gondolom, hogy ezen nagyon el kellene gondolkozzunk, és hát ne kényszerítsük belé egymást a hazugságba. Tehát, hogy én gyerekeket nevelek, és ők kell, hogy tudják, hogy ha őszintén velem szemben, annak nem lesz következménye. Tehát, hogy ő, hogyha valamit érez, és valamit szeretne, azt merje elmondani nekem. És itt azt gondolom, hogy nem, őszinteséget nem csak követelni kell, hanem lehetővé tenni. Hát gondoljunk csak vissza a kommunizmusban, mindenki hazudott, mindenki. A gyerekeim tőle nem is értik, mikor azt mondom, hogy mikor beszéltünk, hogy május 1-én fel kellett vonulni, és vittük a kontaj, nem tudom. És akkor néztek a gyerekeim, azt mondja, papbácsi, maga nem volt kommunista, mi ment el? Mondom, hogy akkor mindenkinek kellett menni. Hát de nem értették a gyerekek. Tehát igen, egy rendszer, ami egy totalitárus rendszer, mindannyiunkat hazugságra kényszerített. És kitartottunk templomba és hittanórára, meg minden, és hát hazudtunk. Mert kérdezték, hol voltunk pasár, és azt mondtuk a focimeccsen. És még a Csíksonyon a egy templomba voltam. Mert fontos, azt láttam, nem mondjam meg. Most én hazudtam? Tehát, ezért kellene nagyon, hogy mi felnőttek, megnézzük, hogy vajon nem-e mi hozunk olyan helyzet gyerekeink életébe, hogy ők hát túlélésről füllentenek, hogy kifutatoskodnak. Ez nagyon-nagyon izgalmas kérdések, és nagyon érdemes elgondolkozni az ítélkezés előtt. Mert ugye Jézus Krisztus arra kér, hogy ne ítéljük.
Azt mondtad itt, hogy mi kényszerítjük esetleg a gyerekeket bizonyos szituációkba.
Itt eszembe jutott egy gondolat, hogy gyerekek nem nagyon akarnak tanulni, vagy 15 évesen már más szeretne, hogy lehet, hogy mást kellene nekik tanítani. Tehát például abban kellene őt segíteni, hogy milyen irányba menjen az életében, és oda mellé állni. Jól értettem, hogy valami ilyesmit próbáltál sugalni?
Nem sugalni, én azt mondtam, hogy az emberek kell, hogy merjenek őszinték lenni. És hogyha a gyerek őszintén ki tudja mondani, hogy ő ezt nem akarja megenni, akkor ennek következményei vannak az ő életére. És akkor ő ezt tudja, és akkor inkább hazudik. És azt mondja, hogy hát elvették a villany. Na és akkor most erre most mit mondja a szegény tanár? Hát nem tudom elmenni, hogy megnézni, hogy tényleg volt-e villany, vagy volt-e térerő, vagy mit tudom, volt-e internet a balakáléval. És akkor gyerek, hogy is hívják. Hazudott? Nem, ő mentette a saját bőrét. De legyünk teljesen őszinték. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok ember felnőtt is úgy csinál, mintha dolgozna. Ugye hatodik Páltó kérdezte állítólag, hogy hányan dolgoznak a Vatikánban. Hát gondolom poénnak szánta a nagy pápa, de azt mondta, hogy fele. Hányan dolgoznak? Fele. Tehát ő is tisztában volt, hogy nem mindenki dolgozik. És sajnos ez is hazugság, amikor én felvettem a 8 órai fizetést, és tudom, hogy nem végeztem el azt a munkát. Igen? Ez is hazugság. És ugye én nagyon-nagyon veszélyes dolognak tartom, hogy említettem, hogy a közösségi médián mennyi hazugság terjed. Tehát ugye legyünk teljesen őszinték. Naponta most már több mint 500 ezer ember betegedik meg. Naponta több mint 10 ezer ember hal meg a világban. És mégis egyesek azt mondják, hogy ez csak politika, és nem is egy koronavírusos betegség. Én most személyesen akarva akaratlanul kórházba kerültem. És az azért veszélyes ez a szöveg, mert én éreztem, hogy gyenge vagyok, és valami baj van velem, de most akkor az, van egyáltalán koronavírus, vagy nincsen. És akkor, hát ugye széki ember amúgy is az, hogy nem rinyál, hanem nem betegeskedik, vagy hogy mondjam, lecsene meghal, de beteg nem lesz egy széki ember. És addig nem mentem én orvoshoz, amíg a mentő nem vitte el. Tehát én ezt nagyon veszélyesnek tartom, ezt a narratívát, hogy egyesek ezt nem veszik komolyan. Tehát én azt gondolom, hogy igen, van koronavírusos betegség. Most itt egy püspök, egy görögkatolikus püspök halt meg, aki velem egyidős, akinek január elején, ugye most január 12-13, tehát a január elején, tehát ő neki úgy szívele, hogy semmi baja nem volt, valószínű ott kapta el valahol a vírust, és tegnap jött a hír, hogy meghalt. És azt a püspököt biztos, hogy összefogott az orvostudomány Kolozsváról, hogy megmentse az életét, és nem sikerült megmentenie. És egy épp egészséges ember volt, 60 éves. Tehát én azt gondolom, hogy mikor ilyeneket írok le, osztok meg, amit nem is néztem utána, nem is tudom, nem is az én szakterületem. Hát ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert ezek tényleg ember tudnak ölni. És ezért, hogy mondjam, le is írtam, és el is mondtam, és egyesek nagyon rossz éven vették tőlem, hogy ha az autóm elromlik, akkor én nem állok gyerekekkel ottan, hogy mondják, hogy javítgatni, vagy ha a házat én építek is. Hogy mondjam, akkor nem én mondom meg, pedig azért már elég sok házat építettem én is, hanem a mérnök, hogy ide milyen vastag alapok kellenek, gerendák, hogy úgy falak, hogy milyenek legyenek. Tehát ez az ő szakterülete. Na most én azon csodálkozok, hogy a gyógyításhoz, hogy hirtelen, hát a magyar nemzetek egy nagy része elkezdett érteni. Tehát, hogy én azt gondolom, aki 6 év orvosi tervéget, utána egy csomó szakvizsgálta minden. Hát én azt gondolom, hogy hát ezek az orvosok összefogják a fejüket. És a 99%-a az orvosoknak azt mondja, hogy a vírust komolyan kell venni, mert bele lehet halni, akkor én azt gondolom, hogy valahogy tisztelnünk kellene ezeket a szakembereket annyira, hogy komolyan vegyük az ő véleményüket, nem? Tehát, hogyha a hídat akarsz építeni, a hídászokra bízok. Hát akkor az orvos gyógyítani akarsz, akkor mire bíznánk ezt az orvosokra, nem? A másik dolog, ugye, amit megint, hogy ha az ember Istenbe bízik, tegnap is beírt nekem valaki, hogy én beszélek a koronavírusról, de hát, hogy maszkot kell viselni, meg hogy mondjam, egymástól távolságot kell tartani, meg ilyeneket, de hát én nem arról beszélek, hogy imádkozni kell, és az Isten megvéd bennünket. Kedves Mária rádió hallgatók, nagyon tisztelik, szeretik a boldogságos üzenet. És képzeljük el, József bemegy hozzá, és mondja, Mária, imént szólt az Úr angyala, hogy a Herodesnek elgurult a pirulája. Az az igazság a gyerek életére tőle. Mit csináljuk? És tizenya nem azt mondja Józsefnek, hogy jaj, kicsire, ne is feküdj vissza nyugodtan. Hát a mennyei atyának gondja van az én madaraira, meg a mező virágaira, hát pont az ő drága szentjára ne lenne gondja. Nagyon jó, aludjál nyugodtan, nem lesz semmi fala. Nem ezt mondta tizenya. Hát így a szentírás, hogy tizenya szépen összepakol, és ének idején Józseffel, Csacsival, Kis Jézussal irány Egyiptomba. Távolságot tartanak, hát ettől a Herodestől, nem? Két évig, hat évig, én nem tudom pontosan, legyen a Szentírás tanulmányozó szakembereknek a véleménye itten, de távolságot tart Herodestől, igaz? Amikor Kis Jézus elveszett, akkor nem azt írja a Szentírás, hogy Mária letérdelt az útszén keresztelő, és elkezdett imádkozni, mondta a rózsafűzért, hogy a Kis Jézus kerüljön meg. Nem, akkor nekiállt, és Józseffel három napon keresték ők maguk. Valahogy, tehát ezt kell megértsük, hogy kereszténység az nem azt jelenti, hogy az én hitem nem azt jelenti, hogy józan, paraszti eszemet nem használok. Ha jó Isten a két fülem közé azt a golyót nem azért tette, hogy legyen, amin a haj kinőjön, hanem azért, hogy gondolkozzak. Több rendje. Hát azt mondja Jézus, hogy az ég jeleiből tudtok következtetni. Hát ő maga elvárja, hogy mi gondolkozzunk. Több rendje. Hogy megfogalmazzuk a gondolatainkat. Tehát Isten sehol nem mondja azt, hogy te ne gondolkozz, csak hiddi. Sőt, az egyház atyáz azt mondja, hogy a keresztény ember olyan, mint a madár, aminek két szárnya van. Az egyik a józan esze, és a másik az élő hite. Biztos hit nélkül nem lehet élni. De én azt gondolom, józan paraszti gondolkodás nélkül sem, hát nem, az nem keresztény, az valami nagyon-nagyon furcsa lény, aki nem használja az eszét. És ugyanis. Hát ugye Semmelweis, legyünk őszintén, ugye róla van elnevezve Magyarország Orvosi Egyeteme. Hát ő, mikor a saját unokahúgát ugye levezette a szülést, és ez a szegény fiatal lány meghalt. És akkor hát ez az orvos professzor, híres ember elgondolkodott, hogy miért halnak meg többen a kórházba, mint azok, akik otthon szülnek. Miért ilyen nagy az a gyermekágyi halandóság? Hát úgy elvégezte a műtétet, ahogy kellett, és mégis hullamérzésben meghalt a lány. És akkor, ugye akkor még nem volt mikroszkóp. De ő maga egyszerű paraszti eszével arra gondolt, hogy valószínű vannak olyan valami élőlények, amit ha ilyen szappanyos vízzel megmossa a kezét, azok nem pusztulnak el. És akkor azt mondta, hogy klór vízbe megmossa a kezét. És úgy végezte el a műtét. És úgy végezte, mindent lemosatok. Az orvosi felszereléseket, mindent lemosatok. Ilyen nagyon erős klór vízbe, és az osztályán a halandóság felére esett vissza. És akkor ezt le is írtam. Igen, sajnos nem látjuk, de ott van a kezünkön. Hát ezek a... Mi azt sem tudtam mondani, hogy mikróba, meg vírus, meg ilyesmi, azok a szavak akkor még nem léteztek. De valamit, hogy gondolt, hogy ott kell legyen. És a legjobb barát, ugye elvitteljük elnek kórházba, és bezárom, és ott halt meg. Miért? Mert úgy érezték az orvostársai, hogy hát hülyeségeket beszél. Hát hogy mondjam, ez már fehér egereket látnak, mint tudom, na, milyen baja lehet neki. És hát egy kórházba került, és ott halt meg. És ma róla van elnevezve Magyarország legnagyobb hát, egészségügyi intézménye. Igaz? Mit jelent ez? Hát az, hogy nem a hite mondta szemelletnek, hogy hát itt valami fertőzés van, hanem a józan paraszt érte. És hát ugye aztán utána felfedezték a mikroszkóp, hogy Pasteur azért ugye felfedezte a fertőtlenítést és minden, és hány de hány anyának ezzel betegnek megmentették az életét. Hát ezt nem a Szentírásból olvasta ki szemelvet, a Pasteur, ez egy paraszt józan eszükkel, tudományos kutatásaik alapján vették ezt észre. Hát, úgyhogy mi keresztények nagy-nagy butaságot csinálunk, amikor azt mondjuk, hogy csak a hit, csak az imádság, csak a, hogy mondjam, az Isten irgalma és kegyelme. Jó Isten, ugye, majd kétszer a Szentírásba kenyeret szaporítok. De Szent Ágoston már ezelőtt 1500 évvel elmondta, hogy a nagy csoda nem az, hogy Jézus 5000 embernek enni adott, hanem az, hogy minden nap ennünk ad 5 millió embernek ezen a földön. 8 milliárd ember, ugye abból a sáros, fekete földből józan paraszti eszünket felhasználva, gazdálkodva, és bölcsen enni tudunk adni magunknak. Na, ez a nagy csoda. És én azt gondolom, hogy igen, mi keresztények Isten drága ajándékát, két kezünket, lábunkat, szemünket, fülünket, értelmünket használnunk kell. És aki ezt nem teszi, hát az nem csak egy fogyatékos, hanem szerintem bűnt is követel. És ha én képzeljük el, hogy a karácsony falá gyerekeknek tetek az ajándéka, itt tudom én egy focilabdát, vagy egy bakkancsot, vagy egy akármi. És a gyerek kisebb bontsa a csomagot, és kidobja a kukába, hát hogy őszinte legyek, ez engem megtett. Sérteni, bántani fog, nem igaz? Hát én azt gondolom, hogy a Jóisten ajándékait nyugodtan, tiszta szívvel használjuk fel. És hát úgy mondjam, hazugságokat ne terjesztünk se a közösségi médiában, se magánbeszélgetésben.
Szóval tesszük, nagyon szépen köszönöm a gondolataidat. Még csak röviden, hogy jól vagy, itt említetted, de a hallgatók is tudják, hogy beteg voltál, jól érzed magad? Minden rendben?
Hát remélem, hogy jól vagyok, és minden rendben. Hát az igazság az, hogy szoktam viccesen mondani, de nehezen tudtam felkelni. Most már nehezen tudok elaludni is. Tehát valami az alvókával, hogy mondjam, talán történt, de éjjel is, ha felébredek, nehezen tudok visszaludni, de remélem, hogy ez elmúlik. Most persze lehet az, hogy ez már 60 évvel jár, és fogom én szegény koronavírusra ezt is, de na, remélem, hogy
el fog múlni ez is. A nagy családodban, a gyerekek, kollégáid között is egészségesek mindenki. Gondolom azért vannak kis köhögés, ez az, de covidos esetek?
Hát a több kollégámról biztos, hogy ki is derült, hogy pozitív, minden. Hát úgy tűnik, én voltam a gyenge láncem, mert egyedül én kerültem kórházba, többé jobban bírják a strapát, úgyhogy kicsit szégyellem is magamot emiatt. Na de a Istennek úgy ment keresztül a házakon ez a víruspár, amelyen keresztül ment, hogy különösebb problémát nem jelentett. Tehát a gyerekek a nehézségek közepette nagyon éretten viselkedtek. Tehát én meglepődtem, a kollégák is meglepődtek, hogy milyen komolyan és éretten viselkedtek a nehézségek közepette. Én azt hiszem, hogy a problémát a bezártság okozza, tehát nekem is, meg a gyerekekre is, az a sok karantén, tehát nálunk most sincs oktatás, tehát ilyen online módon megy az iskola, tehát ez nagyon megviseli, úgy látom a gyerekeket is, és hát ez most azért jó lenne a véget érve.
Szabatestvér, köszönöm szépen, Isten áldjon utadon.
Boldog új évet kívánok a Mária Rádió hallgatóinak. Dicsőtessük a Jézust is.
Köszönjük szépen, mindörökké, amen.
Mária a rádióban a Szeretet győzelme című műsort hallhatják, kedves hallgatóink. Csaba testvérrel beszélgettünk, fő témánk a hazugság volt, és sok más egyéb gondolatot hozott ez magával. Csaba testvér az Iránytű a végtelenhez című könyvében a parancsolatokról ír, és a 8. parancsolatnál olvashatjuk a következőt. Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd. Az igazság szabaddá tesz, és a szabadságra mindenki vágyik. Ha az igazságot, mint felszabadító, megtisztító értéket tudom alázattal felkínálni, akkor a társam elfogadja azt. Ehhez a bizalom hihetetlenül fontos. Hinnünk kell abban, hogy minden ember arra vágyik, hogy több legyen, gazdagabb legyen. Minden egyes kis magban megvan a vágy, hogy gyökeret eresszen, virágot bontson, gyümölcsöt teremjen. Hinnem kell abban, hogy a mellettem élő ember vágyik a kibontakozásra, és ha én szépen alázattal felkínálom mindazt, amit értéknek, igazságnak élek meg, ha nem alázom meg vele, akkor ezek után ki fogja nyújtani a kezét. Ezért fontos, hogy minden egyes családban, közösségben a folyamatos igazságkeresés mellett meglegyen a szeretet és a bizalom is. Csaba testvér szavaival búcsúzom, nagyon szép farsangi időt kívánok mindenkinek, és néhány gondolatot még ebből a könyvből felolvasok. Csaba testvér így ír. Nem csak hiszem, hanem tudva hirdetem, hogy az őszinte emberi szó, az igaz beszéd, a szelíd jóság világformáló erő. Hegyeket mozgat, falakat dönt le, és egy új világ kapuit tárja ki előttünk. Szavaink legyenek olyanok, mint egy szelíd napsugár, mely elindítja az életet a bizonytalan, fázós rügyekben. Szólaljunk meg, szólítsuk meg Istenünket és testvéreinket szép, őszinte, igaz beszéddel. Isten áldja Önöket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A szeretet győzelme. Együtt gondolkodás a gyermeknevelésről Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Törőcsik Éva műsorát hallották.